Ugye akkor mai alkalommal folytatva is tulajdonképpen az utolsó fejezetet megkezdve a jelátalakítók témakörrel foglalkozunk. Nagy témakörünk ez, és ugye ezen belül az AD és DA átalakítók. Az előző alkalommal már nagyjából a menetrendet elmondtam, tehát a föl se írom tulajdonképpen, az előző óra ezzel ért véget. A párhuzamosra vagy flash konverterrel kezdünk, ami egy legtermészetesebb, önként adódó megvalósítása az AD átalakítónak. Folytatjuk a szukcesszív approximációs AD átalakítóval is a kicsit más működési elven alapul, ugye a dual slope AD átalakító, ez lesz a harmadik, és még egyéb megoldások meg lesznek említve. No, hát nézzük akkor sorban, tehát akkor először is a tankönyvi elnevezéssel a párhuzamos átalakító, és akkor ennek a flash konverter az elterjedt neve. És akkor próbáljuk elkezdeni ezt fölrajzolni úgy, ahogyan ezt úgy elképzeljük. Ugye mit csinál egy AD átalakító? Az AD átalakító azt csinálja, hogy bejön valamilyen analóg jel, ez szinte kizárólag feszültség, és ezt a feszültséget átalakítjuk egy számmá. Ugye? Tehát amennyiben valamilyen feszültségváltozás történik, akkor a szám is változik. Ez a később ki fogjuk használni, úgy tekintjük első körben, hogy az AD átalakító egy statikus átalakító, tehát amint megváltozik valamilyen szint, jelszint a bemeneten, abban a pillanatban az a szám is megváltozik, amit kijelez. Most amit itt az ujjaimmal imitáltam, az ugye a valóságnak annyiban felel meg, hogy egy szál bemenete van az AD átalakítónak, tehát egy vezeték, amin a feszültséget megkapja, és sok kimenete van, ugye annyi vonal, ahány bites az AD átalakító, és ez az a szó tulajdonképpen, ami rá jellemző. Most természetesen időként a realizálás az nem olyan, hogy párhuzamosan kijönnek ezek a vonalak, lehet, hogy egy soros vonali illesztő van, és egy soros vonalon keresztül kapcsolódik a további áramkörökhöz, de ez már egy technikai részletkérdés, ezzel nem foglalkozunk. Maga az átalakító a jelfolyamot tekintve egy feszültséget vár a bemeneten, és valahány bites szó az, ami a kimenetén megjelenik. Ezt kell valamilyen módon megoldani. Maga az AD átalakító egy kvantálást hajt végre, tehát valamilyen véges feszültség tartományon belül eldönti, hogy milyen jelszint tartományban van a bejövő feszültség, és annak a jelszint tartománynak a kvázi címét adja tovább a kimenetre, mint eredményt. Néhányszor fogom citálni ezt a primitív példát, tételezzük fel, hogy van egy 4 bites AD átalakítónk, ami 0 és 16 volt között próbál átalakítani, és akkor ugyebár voltonként van egy ilyen szintváltás, tehát akkor az első szintet lehet jellemezni csupa nullával, a másodikat nullákkal plusz a végén egy egyessel, és így tovább, és így tovább. No, ennek a megvalósítása hogyan történhet? Hát az első triviális megvalósítás, hogy egy bites átalakítót hogy lehetne csinálni, az a komparátor. Mert vagy alatta van egy komparálási szintek, vagy fölötte, és akkor nullát vagy egyet ad ki a kimeneten. Értelemszerűen, ha van egy n bites AD átalakítónk, akkor nyilvánvalóan 2 az n-ediken átalakítási szintük van, és 2 az n-ediken komparátor van, amelynek az összesnek a bemenetére rá kell adni a bejövő feszültséget, és az megmondja, hogy annál nagyobb vagy kisebb, és attól függően, hogy hány mondta azt, hogy alatta van, és hány mondta azt, hogy felette van, kikódolható a kimenet. Ez így azért egy kicsit durva, már úgy értem úgy durva, hogy bizonyos részleteket itt homályban hagytam, de ha elkezdjük fölrajzolni ezt az áramkört, akkor kiderül, hogy hogyan kell finomítani egy picit azt, amit mondtam. Tehát akkor komparátorokat kell elhelyeznünk, amit még nem találtunk ki hozzá, hogy hogyan állítjuk elő azokat a feszültség szinteket, amelyek a komparátor másik bemenetét képezik. Tehát, mint mondottam, az összes komparátorra rá kell vezetni a komparálandó, tehát az átalakítandó feszültséget, de elő kell állítani ezeket a feszültségszinteket. Hát úgy lehet előállítani, hogy egy sok ellenállásból álló feszültségosztót készítünk, ezek az ellenállások azonos értékűek, tehát akkor szépen sorban leosztanak egy valamilyen referencia feszültséget, ez egy közös eleme minden ádi átalakítójának, hogy kell egy referencia feszültség, ez meghatározza azt a tartományt, ahol kell lennie a bejövő feszültségnek, és utána ennek a felosztásával előállnak a komparálási szintek, és szépen a komparátorok működhetnek. Hát most már akkor eleget tudunk ahhoz, hogy elkezdjük. Tehát akkor lesznek nekünk komparátoraink, sok lesz belőlük. A bitek számát, én ennet mondtam az előbb, de jelöljük ezek után B-vel, ez célszerűbb sok szempontból. Tehát akkor legyen nekünk valahány komparátoruk, de egyelőre még ezt ne rajzoljuk föl, hogy hány. Továbbá, akkor itt van a bejövő feszültség, és ezt a bejövő feszültséget, átalakítandó feszültséget, hát most ezt nevezzük UX-nek alapvetően, ezt ugye el kell vinni mindenhová. Ez itt az utolsó komparátorunk. Itt az első kettővel betettük, és a pontok ugye azt jelentik, hogy ilyenből még sok elképzelhető, és itt az utolsó komparátorunk. Na most hogyan állíthatjuk elő az átalakítónkhoz a szinteket? Most ezt más színnel rajzolom, mert kénytelen vagyok keresztezni ugye az ábrát. Itt lesz egy referencia feszültség, és elhelyezek ellenállásokat. És még ne írjatok ugyan mellé semmit, de első körben azt feltételezzük, hogy ezek az ellenállások azonos értékűek. Ha ezek az ellenállások azonos értékűek, akkor, és hát ugye ezek jönnek a negatív bemenetre, ha ezek az ellenállások azonos értékűek, akkor szépen egyenletesen felosztják ezt az UF és nulla közötti tartományt, az UX bemenő feszültség is értelemszerűen akkor a föld és ezen bemenet között értelmezendő, és hát akkor ez működhet valahogy. Ugye azt feltételezzük, és akkor még mindig nem tökéletes a blokkvázlatunk, hogy ha valamilyen szintű jelet adtunk a bemenetre, akkor egy bizonyos komparátor számig az összes komparátor másik bemenő feszültségénél nagyobb lesz, és ezek a komparátorok valamilyen értelemben pozitív kimenetet adnak, míg onnantól kezdve fölfelé az összesen negatív lesz az eredmény, és hát akkor ezt kell átkódolni valamilyen N lehetőségből K, ilyen, olyan, stb. Tehát ugye ez egy ismert feladat, tehát ide egy digitális áramkör kell, ezt egyszerűen nevezzük kódolónak, megkapja ezeket a bemeneteket, és végül itt a kimeneten kiadja már valamilyen szokásos bináris számábrázolás formájában a végeredményt. Itt ugye akkor tehát B biten ábrázoljuk a kimenetet, akkor abból, amit mondtam, az következne, hogy kettő a B-ediken komparátorunk van, és hát akkor itt az ellenállásokat is valahogy így kellene megalkotni. Akkor gondolkodjunk egy pillanatra, és vegyük ezt a példánkat, amit az előbb említettem, hogy van egy 4-bites AD átalakító, és voltonként akarunk egy komparálási szintet, tehát egy 16 voltos referencia feszültséggel dolgozunk. Ugye ez úgy viszonylag jól átlátható, hogy akkor szépen van a nulla, a csupa nulla az a nulla volt, az egy, tehát a nulla nulla egy az az egy volt, a nulla, nulla egy nulla a két volt, és így tovább. De itt hagytam abba az előbb. Mi lesz a csupa 1-es? A csupa 1 az a 15 volt, Tehát a 16 voltot azt nem tudom már ábrázolni, csak a 15-öt. Most hány komparátor kell ahhoz, hogy ezt megállapítsam? Ugye akkor ezek szerint nem kell hozzá 16 komparátor, hiszen a nullához nem tettem komparátort, a 16-hoz sem tettem komparátort, tehát akkor összességében hány komparátorom van? 15 komparátorom van. És könnyű belátni, hogy mivel a csupa nullához nem teszek komparátort gyakorlatilag, ezért 2 a bjediken mínusz 1 darab komparátorunk van összesen. És akkor ezek szerint, mondjuk megint a példánál maradva, 16 volthoz mondjuk egyforma ellenállások, hát hogy ne fogyasszon sokat, legyenek 10 kilóhomosak, ez olyan kellemes szám. Mindegy, 16 darab 10 kilóhomos ellenállás, akkor előállítja ezeket a feszültségeket. Ezzel azért van még egy kis gond. Ugye hogyan működik ez az AD átalakító ezek után? Azt a feszültséget, ami majdnem egy volt, de egy picivel alatta van, mondom, teljesen zajmentes elvi esetről van szó, azt ő nullának fogja mondani. Ami egy picit eléri az egyet, vagy akár egy picit meghaladja, azt már egynek mondja, de amíg a kettőt el nem éri, addig egynek fogja mondani. És így tovább, amíg a 15-öt el nem éri, 15 voltot, a bejövő feszültség, addig 14-nek mondja, és utána szépen bebillen a 15. Az történik, hogy ilyenkor tehát a legnagyobb hiba, amit az AD átalakító elkövethet, az egy teljes volt, ugye, tehát majd későbbiekben használjuk bizonyára sokak által ismert kifejezést, teljes egy LSB-nyi hiba fölmerül, tehát az utolsó, a legkisebb bit által reprezentált feszültség, különbség, az, mint hiba fölmerülhet. Ugye, tulajdonképpen egyfajta kerekítést alkalmaz az AD átalakító, és azt mondja, hogy ő tulajdonképpen csonkol, és azt csak az egész részét adja ki a bejövő feszültségnek. És kevesebb hibát követünk el, hogyha kerekítünk igazándiból, ahogy matematikailag szokás, tehát hogyha fél voltot elérte a feszültség, akkor már egy voltnak mondjuk, ezt egészen addig egy voltnak mondjuk, amíg a másfél voltot el nem érte, de a másfél voltot már kettővé kerekítjük, és így tovább. Ekkor ugye a maximális hiba, bár most lehet pozitív és negatív hiba is, ez kétségtelen, de a hiba abszolút értéke fele akkora, és az ugye majd, hogy nem egy bitnyi pontosság, ugye, ha úgy vesszük. Tehát ezt a lépést, ezt érdemes meglépni. Ekkor viszont a referencia ellenállásokat másként kell megválasztani. És akkor most jutunk el oda, ahogyan ez a tankönyvünkben szerepel, és akkor határozottan itt kezdem a bejelölést, hogy az utolsó ellenállásnak az értéke csak R per 2. Most mit tudunk itt a tetején csinálni? Mi történt a szintekkel? Az összes szintet letoltuk egy fél volttal, általánosságban fél egységgel. Akkor a 15 voltos szintet is letoltuk fél volttal, 14 és félre. És fölötte nincs komparátor. Tehát 15 és félnél nincs egy következő, mert az már a nem reprezentálható, ugye a 4 biten nem reprezentálható szám lenne, az az 1, 0, 0, 0, 0. Tehát itt egy másfél voltos különbséget kell produkálni, másfél egységet, amit úgy lehet megoldani, hogy 3R per 2. És ezt az egészet azért magyaráztam ilyen részletesen, mert a könyvünkben, ha jól emlékszem, itt is R per 2 van, amilyen módon nem helyes. Tehát itt 3R per 2, itt R per 2, látjuk az összellenállás az továbbra is ugyanannyi lesz, hiszen 2 a bjediken szer R, tehát ezzel nincsen probléma, ugye mert minden komparátor alatt van egy ellenállás, plusz egy van még fölötte, és akkor így kijön a 2 a bjediken. és készen vagyunk. Tehát ez az átalakító, így ahogy van, egy működőképes eszköz, ebben a pillanatban, tehát már látjuk azt, hogy hogyan alakít át, hogyan csinál a feszültségből biteket, továbbiakat nem mondanék róla ebben a fázisban. Most kérdezem, hogy valakinek esetleg kérdése, megjegyzése van-e. Ha nincs, akkor menjünk tovább. És akkor mielőtt a kiváló szukcesszív approximációs AD átalakítót vennénk, egy kvázi segítségként, nézzük meg azt az AD átalakítót, amit úgy hívnak, hogy követő számlálós. Valamikor 60-as, 70-es években működött ilyen AD átalakító, manapság csak nagyon marginálisan, speciális célokra építenek ilyet, esetleg, hogyha nagy pontossági követelmények vannak, vagy ehhez hasonló, ilyen tényleg elvadult módon, de úgy, hogy bemegyek a trafikba és kérek AD átalakítókat, nem ajánlják nekünk föl, hogy követőszámlálósat adnak. Szukcesszív approximációs van, flash van, és az összes többi is, amiről szó volt. Követőszámlálós nem, de jól meg lehet érteni azt, hogy hogyan működik a szukcesszív approximációs. Ugye, azt kell csinálni, hogy hát kell bele egy számláló, majd ide is fogok rajzolni. Tehát ő egy számláló, ami fölfelé is és lefele is tud számolni. És a számlálónak a kimenetén megjelennek a bitek, ugye, szintén B-bit, és ez lesz majd az átalakított érték. Ezt itt a kimeneten is produkáljuk. Ugyanakkor ez a jel, ez az átalakított jel egy DA átalakítóra kerül. Most akit zavar, hogy DA átalakítót még nem tanultunk, az most egy pillanatra legyen türelemmel, amíg odáig el nem jutunk, hogy DA átalakító, de mondjuk azt, hogy DA átalakítót viszonylag jól tudnak csinálni. Az AD átalakító ebből a szempontból összetettebb. És ez a DA átalakító produkál egy feszültséget értelemszerűen, amelyet össze lehet hasonlítani a bejövő feszültséggel, az átalakítandó UX feszültséggel. Amennyiben a DA átalakító által produkált feszültség kisebb, mint a bejövő feszültség, a komparátor kimenete pozitív, és felfele kezd számlálni a számláló, amennyiben elérte a bit minta azt, hogy itt az átalakítandó feszültség már eléri vagy meghaladja az UX-et, akkor a számláló elkezd lefele számolni. Ezért most eltekintve attól, hogy ott a komparálási szint környékén, ugye akár leföl mehet ide-oda ez a számláló, ettől eltekintve egy idő után eléri az állandósult állapotot, és meg lehet nézni, hogy mi van a kimenetén, ez pedig a bit minta, és ez az átalakított jel. A működést egy idődiagramon lehet könnyen követni. Ugye könnyen az első síknegyedben tudunk pozitív értékekre ábrázolni. Tehát akkor azt mondjuk, hogy ha a DA átalakító kimenetét fehérrel rajzoljuk, és azt mondjuk, hogy valamilyen átalakítandó szintünk van, mondjuk, hogy ő legyen az UX, akkor itt szépen valamilyen időnként, ezt nyilván valamilyen órajel, ugye ő rá szükség van, valamilyen órajel vezér, és szépen lépeget, és akkor valahogy így követi a mostan nem nagyon követendő, tehát konstans UX-et, tehát meghatározza és aztán ott marad. Amennyiben ugye nem egyezik meg valamelyik szinttel, akkor leföl váltogat. Ez technikai kérdés, hogy mit csinál azzal, hogy időként váltás van. Minden esetre ez a működés. És itt akkor mindig egy szintet megy föl, tehát eltart egy darabig, amíg ezt eléri, de ez egy működőképes mechanizmus. A követő tulajdonság az abban merül ki, hogyha mondjuk ez a feszültség valahogy így alakul, és így jelzem, hogy UXT, tehát van neki egy időfüggvénye, akkor, és addig a pontig ugyanaz, tehát akkor ezt jelöljük így, akkor itt a lépegetés, ha nullából indulunk, az itt megvan, és hát itt ugye föllép, itt lelép, itt megint lefele, és próbál a szerencsétlen valamit csinálni, aztán valami ilyen mintázat alakul ki. Hát ízlés kérdése, hogy minek nevezzük, hogy ezt a kiváló kis impulzust, amit ide rajzoltam, azt most szépen követte vagy nem követte, reagált. Ugye? Tehát valamilyen hosszas válaszidővel deprodukált valamit. De jól látszik ennek a példának az alapján, hogy ha az UX ehhez az órajelhez képest lassan változik, akkor a követő számlálós megoldás utána tud menni, és szépen mindig ezt a fajta szabályozási mechanizmust produkálja, tehát egy bittel alatta vagy fölötte van a kívánt értéknek. Természetesen, hogyha gyorsan kell reagálni, akkor ezt nem tudja megtenni, és a legnagyobb probléma akkor van, amikor valamiféle ugrás van a bejövő jelben. Itt is lehetne úgy tekinteni, hogy akár a sárga, akár a fehér, a T egyenlő nullában felugrott erre az értékre, az annak felel meg, hogy az UX kezdetben nulla volt, majd rákapcsoltuk az átalakítandó feszültséget, első körben konstanst. Látszik, hogy a legnagyobb probléma akkor van, amikor itt mondjuk itt van az UREF átalakítási maximum, mert akkor végig kell menni az összes átalakítási lépcsőn, tehát az átalakítási idő, talán ide alá írom, az átalakítási idő az pontosan 2 a BLDKenszer TCLK, ez a T-max. És ugye, ha most arról van szó, hogy ennek az ADI-átoknak a működését vizsgáljuk, akkor bár tény, hogy bizonyos esetekben gyorsabban beáll, de végül azt lehet mondani, hogy garantálható válaszidő, mert elvileg elképzelhető lenne, hogy egy ilyen nagyon nagy frekvenciás négyszögjelet akarunk átalakítani, és állandóan ugrálnia kell, szóval a garantált válaszidő az 2 a BLDKenszer TCLK. Ez nyilvánvalóan eléggé kellemetlen. Különösen akkor volt ez kellemetlen, amikor még nem tudtak elég nagy órajelű áramköröket készíteni. Ezért valamilyen módon tovább kell menni. És a tovább lépés lényege az a szukcesszív approximációs ADI átalakító. Ahol a blokkvázlat az ugyanaz. Tehát nem kell megváltoztatni a blokkvázlatot, ugyanezt a megoldást alkalmazzuk, csak a vezérlési mechanizmusunk más. És ezt egy idődiagrammal lehet szemléltetni a legjobban. Tehát ha itt a T, és továbbra is. Elég lesz nekünk ez az UX egyelőre. És mondjuk itt van ez az UREF, maximális szint, amit át akarunk alakítani, akkor szépen bejelöljük halványon, hát ezt most jó helyre húztam, na mindegy, kicsit csalok. És akkor az látszik, hogy ez itt legyen UREF per 2, ez a szint, talán őt még sárgával meghúzogatom. Ugye, és akkor ez itt tulajdonképpen a 3 UREF per 4, ez pedig az UREF per 4 lesz. És egy kicsit kinagyítom a T-tengelyt, és azt mondom, hogy így jönnek szépen az időtartamok, és egy ilyen intervallum a TCLK. Akkor az átalakítás az úgy történik, igen, hiszen már kellően összefirkáltuk ahhoz, hogy kell egy harmadik szín, hogy első körben felugrom az UREF per 2-re, és megnézem a komparátorommal, hogy hogy állok. Ha azt tapasztalom, hogy nagyobb volt a szint, akkor tovább kell növelnem, de hát nyilván UREF-re már nem növelem, hanem növelem egy negyeddel, és ez a 3 UREF per 4. Erről észreveszem, hogy ez már nagyobb volt, mint az átalakítandó, akkor megint felezem az intervallumot, és idáig jutok el. Erről megint észlelem, hogy nagyobb, akkor fele. Itt most már idáig kell elhúzni. És így tovább. Valahogy így körülbelül beáll. Tehát mindig fele akkorára állítom be az értéket, mint amekkora az előző volt. Azaz egyre alacsonyabb rendű bitet állítgatok itt a számlálóban. Tulajdonképpen ez nem is igazi számláló már, hanem tulajdonképpen csak egy regiszter, aminél a regisztereknél először a legnagyobb helyi értéket változtatom, aztán a következőt, és így tovább. Binárisan a helyi érték az ugye pont egy-kettedes szorzót jelent, ugye egyel visszalépve, és szépen ezt csinálom. Ha most ez a narancssárga UX ez itt lenne, akkor ugye itt ezek után lelépnék erre a negyedes szintre. Ugye azt megjegyezhettem, hogy a nullánál nagyobb az a szint, tehát nem azt csinálom, hogy visszamegyek nullára, majd várok egy picit, és akkor utána ugrom a negyedre, hanem a következőben rögtön tudom tenni a negyedes szintet. Ez azt is jelenti, hogy azt a kívánt szabályozási sávot, amit itt ugye kettő a B-ediken ütem alatt értem el, a T-maxom egyszerűen B-szer TCLK lesz. És hát ez jelentős nyeresség, hiszen egy AD átalakítótól 8 bitnél kevesebbet ritkán várunk el, és már 8 bitnél is. Ez ugye 256, az pedig csak 8, tehát azért bőven nagyságrendi különbség van. Most képzeljük el azt, hogy mondjuk ha 12 vagy 16 bites AD átalakítót akarunk csinálni, akkor ez már tényleg hát legalább két nagyságrend, ugye 12 bit az 4096 lenne, és amellett a 12, hát az több, mint két nagyságrend. Jó. És ez a vezérlése a szukcesszív approximációs AD-nak. Kérdés, megjegyzés, ki az, aki érti? Jó, hát ha nincs, akkor tulajdonképpen egészen jól állunk. És akkor értékeljünk egy pillanatra. Most már van két AD átalakító típusunk, amit össze lehet hasonlítani. Ugye a követő számlálós az nem egy olyan, hogy érdemes hasonlítgatni, hiszen az egy segédlet volt számunkra, hogy hogyan működik ez az egész átalakítás. Tehát előnyök, hátrányok, tipikus adatok. Majd a végén lesz egy táblázat is, most egyelőre csak szóban. Jól látszik, hogy ez tulajdonképpen egy tipikusan egy statikus rendszer. Ebben ugye világos, hogy minden ilyen átalakított, vannak ugyan kivételek, különleges célra, precíziós alkalmazásokban és így tovább, de alapvetően azt szeretjük, hogyha ez egy IC-ben van benne. Esetleg egy IC-ben több ilyen is van. Ez már megint nem annyira fontos, de az, hogy egy áramkörben vannak. Egy ilyen IC-be bele lehet tenni sok műveleti erősítőt, ezek komparátorként működő műveleti erősítők, igénytelenek, nem lineárisak, rossz a hőmérsékleti együtthatójuk, fúj, tehát hogyha ezt jelet akarnánk vele egy hídkimenetet erősíteni, akkor nem használnánk. Ez valami olyan, ami itt belül, egy IC-n belül többé-kevésbé jól működik. Miért? Mert hogyha rossz, valamilyen irányban kicsit rossz erősítő volt a legfelső, akkor a következő is az lesz, hiszen egy csipen alakítottuk őket ki. De eléggé statikus rendszer, nagyon gyors, tehát amint megváltozik itt a feszültség, abban a pillanatban megváltozik a kimenete is. Itt egy digitális áramkör, jellemezhető a nanoszekundumokkal, vagy azoknak a tört részével, különösen ugye egy csipen belül, és ott a jel. Az ellenállás osztó, meg ellenállás osztó, megint egy statikus rendszer, nincs vele semmi probléma. Ezért valóban ez a párhuzamos AD átalakító, vagy flash konverter, ez az egyik leggyorsabb, sőt, tulajdonképpen azt lehet mondani, a leggyorsabb átalakító típus. Ténylegesen manapság így a gigahercekkel való átalakítás az nem ritkaság. Tehát egy gyors oszcilloszkópban például flash konverterek vannak. Ugyanakkor viszont azért mégiscsak kellenek ezek a műveleti erősítők, meg kellenek az ellenállások, ezért 8 bitnél nagyobb bitszámot nem nagyon szoktak, esetleg 10 bites előfordul, de az az alkalmazási igény, ami például egy audio alkalmazásban fölmerült, hogy mondjuk 16 biten legalább kódoljuk az adatokat, hát ez itt szóba nem jön, hiszen akkor 65.535 komparátort kellene tenni, ez azért jelenleg nem elérhető. Még talán az erősítő, az még úgy közelíthető is lenne, hiszen ugye Moore törvény, meg minden ilyesmi, de az ellenállások, és ráadásul precízeknek kell lenni. Azért képzeljük el ezeket az ellenállásokat, hogy hogy is van. Tehát szinteket, ezeket létre kell hozni, és hát ugye, ha 10 bites az AD átalakító, akkor 2 a tizediket az durván 1000, legalábbis egy méréstechnikus számára ez kis hibával ugyanannyi, akkor az azt jelenti, hogy egy plusz-minusz, vagy hogy mondjuk legyen 0,1 voltos tartományban működő, az azért reálisabb, mint a 0,16 volt, AD átalakító esetén körülbelül 1 millivolt. Hát ez olyan akár lehet. 1 millivolt, 1 millivolt, hát IC-n belül ez nem egy olyan nagy probléma. De azért, hogyha fölmegyünk 16 bitre, akkor ugye ennek még a 65-öd része, hú, az mennyi, az olyan 16 mikrovolt környékén lenne. Ez azért már problémás lehet, azért van ott elég zaj, mi egymás, tehát nem lehet igazán megcsinálni. Szóval párhuzamos AD átalakító az baromi gyors tud lenni, de 8, esetleg legfeljebb 10 biten működhet. Szukcesszív approximációs AD átalakító. Látszik, érezzük, hogy itt azért van valami dinamika. Ő reagál valahogy, ráadnak valami feszültséget, mondjuk, hogy kap egy jelet, hogy na most alakítsál át, és akkor ő átalakít, maximum B-szer TCLK idő alatt. Ez azért elég kicsi tud lenni, hiszen manapság ugye azért ilyen órajelben sok száz megahertz akármi lehet, tehát néhány megahertzenként, vagy néhány megahertznek megfelelő periodicitással át tudja alakítani az UX-eket. Egy kicsit lassabb, mint a flash konverter, de azért elég gyors tud lenni, és ezzel egy a 12-16, előfordul 18 bit is ritkábban, ezt meg lehet csinálni. Tehát mostanság mondjuk egy mikrokontrolleren egy 10-12 bites AD átalakító, szukcesszív approximációs elven viszonylag mérsékeltebb igényekkel megvalósítható, illetve megvalósítható, hanem hozzáférhető, tehát ilyennel akár találkozhattatok is már. Szóval ez egy teljesen általános típus, és szeretjük, mert többé-kevésbé statikusnak tekinthető a karakterisztikája. Na, hát körülbelül ennyi, nem tudom, hogy ehhez esetleg valakinek megjegyzése, kérdése. No, akkor a következő eszköz, amivel dolgoznunk kell, az a állatorvosi lovunk, a dual slope AD-t átalakítva, vagy kettős meredekségű. Hát kezdjük a magyar címmel, mert hát mégis magyar a kurzus. Hát, hogy működik egy ilyen dual slope AD átalakító? Ő már egy kicsit összetettebb, benne mennek-jönnek a jelek, dinamikája van, majd konvolválni is fogunk, tehát izgalmas. Itt megint ne a legbal oldalon kezdjétek, rajzoljunk fel egy integrátort. Az integrátor barátunk, már ismerjük. Ő fogja integrálni azt a feszültséget, amit a bemenetére adnak. És ez a feszültség, az többféle lehet. Lehet egyrészt az átalakítandó UX feszültség, itt egy kapcsoló van, illetve lehet az UREF feszültség is. Az integrátor integrálja a feszültséget, első körben képzeljük megint csak azt, hogy itt ez egy DC, tehát egy konstans feszültség, a UREF az nyilvánvaló módon, az UX az, arról pedig ezt feltesszük. És ezt a kimenetét az integrátorunknak egy komparátorra vezetjük. A komparátor azonban nagyon békés komparátor, mert a földre van kötve. Az izgalmak azok nem itt következnek be. Az izgalmak azok ott következnek be, hogy ennek a komparátornak a kimenetét egy dobozba vezetjük, amire nagy büszkén azt írjuk, hogy vez, tehát hogy ez egy vezérlés. És ez a vezérlés, ez több mindent csinál. Először is neki is van egy órajele, mert az kell hozzá. A vezérlő vezérli még ezt a kapcsolót, valamint van nekünk egy számlálónk. Számlálóból is visszamegy ide a vezérlőbe jel, hogy tudja, hogy hol tart, és itt a számlálónak a kimenetén jelennek meg a bitjeink. Na, hogyan is történik itt az átalakítás? Ha most ezt a feszültséget elnevezzük U-nak, akkor az történik, ugye a vezérlés ugye kap valamilyen impulzust, hogy akkor most alakítsál át, akkor az UX feszültséget, amelyről tehát feltételezzük, hogy DC, elkezdi integrálni. Itt ez legyen a mínusz U, csak azért, hogyha valakit zavar, hogy majd ugye itt ez egy invertáló erősítő, tehát egy pozitív UX-re lefele indul el az U. De hogyan indul el? Egy lineáris növekedése lesz ennek az U-nak, és van valami T, nagy T-vel jelölt idő, ezt most index nélkül írtam, ami alatt valahová eljut, és akkor lesz valami feszültségünk. Ekkor, nagy T idő múlva, a vezérlés átvált arra, hogy az UREF-et elkezdi integrálni, amelynek az előjele ellenkező, és ezt visszaintegrálja, és ezt elnevezhetjük TX-nek ezt az időt, ami múlva, és ezt jelzi a komparátor, az U feszültség újra nulla értékű lesz. Amikor a komparátor nulla lesz, a számlálás leállítja a vezérlés, és a számláló kimenete lesz arányos az átalakítandó feszültséggel. Hogyan? Úgy, hogy képzeljünk el egy másik bemenő feszültséget, ez volt valamilyen UX, itt fehérrel ő legyen mondjuk az UX egyenlő U1, és mondjuk egy nagyobb feszültséget alakítunk át, akkor meredekebben fut föl. Ugye világos, hogy itt is T ideig történik az átalakítás, ekkor ő egy nagyobb feszültséget ér el, mármint ez az U. A visszaintegrálás viszont ugyanazzal az UF-fel történik, tehát akkor a meredekségnek azonosnak kell lenni, és így szépen, ugye, és akkor azt mondom, hogy ez egy U2 nagyobb U1 volt, és akkor itt van egy TX2 nagyobb TX, ott nem volt mellette egyes, tehát egy nagyobb átalakítási, vagy helyesebben visszaalakítási idő van. Tehát mindegyiket T ideig integráljuk, akkor egy nagyobb feszültségig jutunk el, és ugyanazzal a feszültséggel visszaintegrálva hosszabb ideig tart az integrálás, míg a nullát elérjük. Ennek az ábrának az alapján, vagy akár az integrátor kimenetét közvetlenül algebrai módon is felírva, azt mondhatjuk, hogy az Ux-et ki lehet úgy fejezni, hogy Tx per T szorozva UF-fel. Nagyon jó, hát akkor ez egy mérési eljárás, mondhatnánk. Tehát meg tudjuk mérni az Ux-et úgy, hogy tudjuk az UF-et, tudjuk a T-t, és megmérjük a Tx-et, és akkor ki tudtuk fejezni az Ux-et, hol van itt az AD átalakító. Hát az AD átalakító ott van, hogy amikor elkezd visszaintegrálni ez a szerencsétlen, akkor a számlálónál, ugye a számlálót egyrészt használhatjuk arra, hogy megfigyeljük, hogy mikor telt el T idő, hiszen az órajel periódus ideje ismert, akkor tudjuk, hogy hányat kell megszámolni a periódusból, hogy T elteljen, majd utána megszámoljuk, hogy hány periódus telt el, mire visszaértünk a nullába, és nyilvánvaló, hogy ez a szám arányos lesz a Tx-szel, tehát amit itt kijelzünk, az értelemszerűen reprezentálja az Ux feszültséget. Arra kell figyelni, hogy az arányok megfelelőek legyenek, hogy az a szám az valóban rögtön használható legyen. És így működik az AD átalakító. Jó. Na, a szünetben kaptam egy-két kérdést a szukcesszív approximációs AD vezérlésével kapcsolatban. Tehát ugye megint csak a különbségből kiindulva a követőszámlálóshoz képest, a követőszámlálósnál mindig a számláló utolsó bitjét növelgetjük, tehát lépésenként léptetgetjük lefele-fölfele, mindig csak egy értéket módosítunk rajta, és így érjük el, ha elérjük a szükséges szintet. A szukcesszív approximációsnál az az algoritmus, hogy minden egyes parancskor, amikor azt mondják, hogy átalakítás van, elkezdi az MSB-nél, tehát a legnagyobb helyi értékű bitnél, az UF per 2-nél, és következetesen halad tovább az összes bitre vonatkozóan, mondjuk olyan véletlen kivételektől eltekintve, hogy éppen UF per 2-t alakítunk át, és nincs kimenetünk, a komparálási szintet semmilyen irányban nem haladjuk meg, de ezzel nem foglalkozunk, mert ez úgyis egyszinte hát nulla valószínűségű esemény, tehát nem foglalkozunk vele. Tehát ugye szépen sorba UF per 2, UF per 4, UF per 8, tehát a legnagyobb helyi értékű bit, utána következő, és így tovább. Ezt következetesen megcsináljuk, és így a végén eljutunk oda, hogy megfelelő eredményünk van, illetve addig az eredményig jutunk el, amilyen pontosságot csak egy ilyen AD átalakítóval produkálni lehet. Ugye, ha nagyon hasonlítgatni akarjuk, akkor képzeljük el azt, hogy mondjuk egy, ami ilyen standard példa volt a fél év elején a méréstechnikai eljárásokhoz, az a mérleg. Ugye tömeget mérünk kétkarú mérleggel. És képzeljük el, hát azért időként biztos mindenkivel előfordult, hogy ilyesmit kellett csinálni. Ha meg kellett mérni egy kiló kenyeret, akkor nem grammonként növeltük a súlyt, hanem szukcesszíve approximáltuk, először úgy azon az alapon, hogy mégis mekkora az a kenyér, valami annak megfelelő súlyt odaraktuk a tányérba, és utána ezt finomítgattuk, levettük, ha túl sok volt, és egy kisebbet visszaraktuk, és így tovább. Most ez bizonyos értelemben nem túl jól algoritmizált, nem egy következetes valami, úgy találomra, mert figyelembe vette az ember úgy intelligens módon a súlyok közötti különbséget is, valamilyen módon a komparálási szinttől való eltérést. Itt ez nem veszi figyelembe, csak azt a tényt, hogy kisebb vagy nagyobb, viszont következetesen végighalad ezen, de így lehetne mérni is a mérlegen, tehát hogyha a fél kilós súllyal kezdtük, akkor szükségszerűen kipróbáljuk a 20 dekásat is, aztán a 10 dekásat, és így tovább. Ugye ez egy nem tiszta rendszer abban a szempontból, hogy decimális vagy bináris, tehát nem tudjuk egy az egyben megfeleltetni a szukceszív approximációs AD-nak és a mi bináris aritmetikánknak, de azt hiszem a dolog lényege az érthető. Jó. Nem tudom, esetleg ezek után kérdése valakinek maradt-e. Ha nem, akkor térjük vissza a dual slope AD átalakítóhoz. Tehát körülbelül sikerült azonosítani, hogy hogyan működik ez az egész rendszer. Miért mondtam azt, hogy ez egy ilyen állatorvosi ló, hogy annyi mindent meg lehet rajta vizsgálni? Ugye, ha most ti visszalapoztok, vagy visszanéztek a flash konverterhez, akkor sorban ez a legbonyolultabb működésű. Egy csomó minden van, amit hát meg kell valósítani adott esetben, meg kell építeni, ami pontatlan lehet, és ezek befolyásolják a működést. Mondjuk egy flash konverter esetében világos, hogy az ellenállás hálózat, ellenállásának a tűrése, az befolyásolja, hogy mennyire pontosak lesznek ezek az átalakítási szintek. Azt nézzük meg, hogy itt mit befolyásolnak ezek az értékek, amiket ide felírtunk valamilyen módon a táblára. Mit írtunk fel? Felírtuk, bizonyos szempontból explicite írtuk föl az R-et és a C-t, nem adtunk meg konkrét számértéket, de látszik, hogy ennek szerepe van a létrejövő időfüggvényekben. És megadtuk implicite az órajelet, tehát hogy mondjuk azt, hogy 10 MHz, vagy 1 MHz, vagy 100 kHz, vagy 50 MHz, bármit. Tehát egy konkrét értéke van annak a kvarcnak, ahogy kireszelték, hát az is meghatározza, hogy hogy működik ez az áramkör. Az a kérdés, hogy mennyire kell pontosnak lenni ezeknek az értékeknek. Különösen, hogy azért már harangoztunk valamit arról, hogy kondenzátort megvalósítani, az olyan pontatlan, veszteségei vannak, fúj, ez nem tetszik. Na de nézzük meg, hogy mégis mit befolyásol az, hogy mondjuk a kondenzátor nem pontos, vagy az ellenállás nem pontos. Ha a kondenzátor vagy az ellenállás nem pontos, akkor más lesz az integrátor időállandója. Na de könnyű belátni, hogy ha más lesz az időállandója az UX-re, akkor más lesz az időállandója az UREF-re is. Tehát egy, mondjuk tegyük fel itt egy C vesző és R vesző ellenállás van, ugye ami körülbelül a megtervezett érték, de nem pont az, akkor mondjuk egy icipicit el fog térni a meredekség, és itt egy hiba van a feszültségben, amit elér t idő múlva az integrátor kimenete. Ez teljesen világos. Na de, ez a meredekség abszolút értékben ugyanakkora lesz a visszaintegrálásnál is, tehát ugyanúgy a t-be fog beérkezni, tehát a tx idő múlva fog megérkezni a nullába mind a két esetben, mert hogy ez a két meredekség abszolút értékben megegyezik egymással. Magyarán az, hogy az időállandó megváltozott, az nem számít a mérésben, csak annyiban számít, hogy a ux integrálásakor ugyanannyi kell, hogy legyen, mint az uref felvaló visszaintegráláskor. Ki az, aki ezt érti? Tehát, hogyha mondjuk tegyük fel, valami nagyon durva ok miatt a kondenzátor értéke fele akkora lenne. Mi történne akkor? az idő állandó fele akkorára menne, és sokkal gyorsabban integrálna az integrátor, akkor gyorsabban növekedne ez a feszültség, de gyorsabban is jönne vissza, és ugyanoda érkezne vissza a TX-be. Ebből következik, hogy az, hogy konkrétan az ellenállás és a kondenzátor értéke jól van-e megválasztva, ez nem okoz problémát. Egyedül az okozhat problémát, még egyszer, hogyha a két szakaszban, a T és a TX idején más ez az időállandó. És itt lehet előhozni azt a fogalmat, vagy fogalompárost, amit akár korábban is bevezethettünk volna már, hogy rövid idejű, illetve hosszú idejű stabilitás. Ez a stabilitás nem olyan jellegű stabilitás, mint a lineáris hálózatok esetében általatok megismert, tehát hogy mondjuk a pólusok erre-arra, saját értékek erre-arra helyezkedjenek el, hanem azt a stabilitást próbálja megragadni, hogy az adott alkatrész, jellegzetesen valamilyen alkatrész, vagy valamilyen paramétere a hálózatunknak, a mérőeszközünknek, mennyi ideig tartja ugyanazt a konstans értéket. Valami, amit konstansnak feltételeztünk, mennyi ideig és milyen mértékben tekinthető konstansnak. A rövid idejű stabilitás az valami rövid időt jelent értelemszerűen, a hosszú idejű stabilitás meg valami hosszú időt. És valóban ez így talán semmit nem mond, de ténylegesen a rövid idő az általában valamilyen másodperc vagy másodperc alatti időtartamot jelent jellegzetesen, a hosszú idejű stabilitás viszont éveket jelent mondjuk adott esetben, vagy legalábbis hosszú időtartamot. Ezzel a módszerrel persze nem lehet definiálni, hogy ami legalább egy évig tart, az hosszú idejű stabilitás, és ami annál kevesebb, az rövid idejű. Nem. Az egész, és akkor sajnos ezt kell mondani, attól függ, hogy milyen mérési eljárásról van szó. A mérési eljárás szempontjából releváns időtartamokat tekintve egy konkrét idő az lehet hosszú is, meg rövid is. Itt ebben az esetben a rövid idejű stabilitás, ez a bizonyos mérési ciklus, amelybe belefér egy ilyen T meg TX, hogyha feltételezzük, hogy az UREF-et a legnagyobb, amit integrálhatunk, akkor a TX egyenlő a T-vel, tehát akkor ilyen durván 2T időtartamot tekinthetünk rövid idejű stabilitási időtartamnak, hogy ezen belül konstansnak kell lenni ezen áramköri elemeknek. A hosszú idejű stabilitás az valami olyan, hogyha újra végzünk egy mérést. Nagyon sarkítva azt is mondhatnánk, hogyha itt újabb háromszögeket rajzolok föl, akkor már rajzolhatnám a pirosnak megfelelő háromszöget is, nem az eredeti fehéret. Ugyanazt a mérési eredményt kaptam, tehát ha már hirtelen megváltozna 2T múlva mondjuk a C-nek az értéke, az már nem okozna problémát. Tehát ez a hosszú idejű stabilitás nem megkívánt az R-től és a C-től. A rövid idejű stabilitás viszont igen. Mitől kívánunk még meg valamiféle stabilitást? Megkívánunk valamilyen stabilitást például az órajeltől. Mert számít-e valamit az, hogy ez a bizonyos TCLK, tehát akkor most itt a rövid idejűre gondolva, akkor az R-től és a C-től és a TCLK-tól is rövid idejű stabilitást várunk. Miért? Mert ha valamiért mondjuk bármilyen okból megváltozik a T-nek a periódus idő megváltozik, annak milyen hatása van? Az a hatása megint csak, hogy másnak mérem meg ezt az időtartamot, illetve mivel a számláló azt mondja, hogy mondjuk tegyük fel 10.000 TCLK-nyi ideig kell integrálni, akkor ez a 10.000 TCLK különböző lesz. De mivel a TCLK-ban, mint mértékegységben kapom meg a TX-et is, ezért nem okoz problémát, hogy más volt a TCLK. Természetesen az baj lenne, hogyha más lenne a TCLK itt, ezen a szakaszon, meg ezen a szakaszon. A dolog formálisan egyébként szintén kiderülhet, hiszen a TX-et és a T-t ugye valamilyen hiba terheli, akkor, hogyha a TCLK-nak hibája van. Ezek a hibák, ha ez rendszeres hiba, tehát ugyanolyan módon lép fel a számlálóban is és a nevezőben is, kiejtik egymást, formálisan, teljesen azon a módszerrel, amit használtunk a fél év elején, ezt ki lehet mutatni. Tehát ilyen értelemben sincs probléma, ezzel a megfontolással is ugyanoda jutunk. Tehát a TCLK-tól szintén rövid idejű stabilitást várunk el. Azt majd látni fogjuk persze, hogy valami egyéb dolgokat elronthat, hogyha ez a bizonyos TCLK más. Ugye a hosszú idejű stabilitás viszont nem elvárt. Ugye pont a TCLK-nál könnyen megragadható, hogy bár mondjuk általában kvarc kristály befolyásolja az órajelet, de azért valamilyen mértékben annak is van hőmérsékleti együtthatója. Ha például melegszik a műszer, akkor megváltozik ennek az órajelnek az értéke egy picit. Lehet, hogy csak ppm alatti a megváltozás, de megváltozik. És befolyásolja ez a mérést? Nem, hiszen mondjuk még ha egy melegedő vagy hűlő processz alatt is vagyunk, azért ez alatt az idő alatt, amíg ez a mérés tart, ez jellegzetesen néhányszor 10 millisekundum, nem fog megváltozni jelentősen az órajel. Hát egyébként ugye a melegedés hatására jellegzetesen az R meg a C is változhat, ugye egy műszerben, dobozban benne tápegység is van mindenféle, ott idővel melegszenek a dolgok, ugye annak ellenére, hogy olyan kifejezetten direkt hőtermelő dolgok nincsenek, de hát azért minden elektronikus elem disszipál valamennyi hőt, és hát ezért általánosan egy magasabb hőmérséklet alakul ki a dobozon belül, mint úgy általában a környezeti hőmérséklet. És mondjuk például egy bemelegedési procedúra alatt változnak is ezek a paraméterek, úgyhogy sok precízebb műszer esetében mondanak is ilyet, hogy a specifikációnak megfelelő hiba százalékokat akkor éri el, ha mondjuk fél órát már be volt kapcsolva. Tehát mondjuk egy nagyon pontos voltmérő, vagy ehhez hasonló, az jelentkezik, az kimutathatóan jelentkezik egy nagyobb hibával, ha nem tartjuk be ezeket a feltételeket. Szóval a voltmérő példa az nem véletlen. A Duászlop Ádi átalakító alkalmazási köre, ha egyáltalán még alkalmazzák, hiszen egy viszonylag nehézkes áramkörről van szó, az éppen a nagypontosságú voltmérőkben szokásos. Ugye a számlálót azt igen nagy bitszámra lehet alakítani, ugye láthatóan az egyéb alkatrészekre nem nagyon van befolyással az, hogy hány bites számlálót alakítunk ki, amennyit nem szégyellünk. Mit szégyellünk már, amely annyira pontatlan még ezen megjegyzések mellett is ez az egész eszköz, hogy már fölösleges azokat a biteket, azokat a nagyon alacsony helyi értékű biteket szerepeltetni. Na de, hát mit csinálunk vele? Voltmérőt. Mi az, amitől nagyon függ az, hogy mit mérez meg? Itt van a képletünk, formálisan nézhetjük, az UREF-nek a hibája egy az egybe megjelenik az UX hibájában. Tehát, hogy az UREF-et elrontottuk, mert az az áramkör, ami ezt előállítja, ezzel ugye nem foglalkoztunk, az az áramkör hibás, valamilyen módon eleve, vagy a hőmérsékleti tényezője olyan, vagy előregedett, vagy ehhez hasonló, akkor már, ha ő rendelkezik egy bizonyos hibával, akkor az UX mérésének ez a hibája megvan. Ezért, hogyha mondjuk valamilyen módon bekalibrálták az eszközünket, mondjuk elvittük egy megfelelő laborba, ahol bizonyos dolgokat beállítottak rajta, valami potmétert vagy egyebek, hogy igen, most nagyon pontos, és ha nincs hosszú idő stabilitás, hogyha 3 hónap múlva mérek vele feszültséget, akkor az rossz lesz. Vagy ha éppen nincs fűtés a laborban, és tudom én 10 fokkal hűvösebb van, és 15 fokban mérünk, és nem 25 fokban, akkor megint rossz lesz a végeredmény. Ezért az UREF-től mindenképpen hosszú idő stabilitást várunk el. Jó. Kinek van esetleg kérdése, megjegyzése? Ha nincs, akkor még mindig a dual slope AD átalakítóról beszélgetünk, hiszen akkor megbeszéltük ezeket a stabilitási kérdéseket. Most akkor térjük arra egy kicsit vissza, hogy ugye azt a megszorítást tettük, hogy az UX az ugye valamilyen egyenfeszültség, amit át akarunk alakítani. Hogyan viszonyul ez az egész eszköz ahhoz, hogyha nem egyenfeszültséget kapcsolunk rá, vagy ugye itt az átalakítás szempontjából ez egy lineáris áramkör, azt feltételezzük, hogy az UX-en kívül valamilyen egyéb zavarjel is van rajta. Ha ez egy lineáris áramkör, akkor a szuperpozíciónak igaznak kell lenni, és nyilván az, hogy mennyire zavarja az itt lévő zavarjel az átalakítást, attól függ, hogy az U-ban és az U-hoz tartozó mérésben hogyan jelenik meg a zavarfeszültség. Világos, hogy amikor már véget ért a T-integrálási idő, és a TX-et mérjük, tehát belül az UREF-et integráljuk vissza, arról feltételezhetjük, hogy eléggé konstans, pontos egyenfeszültség, már úgy így alakulnak a görbék. Tehát az a cél, hogy a zavarjelre vonatkozóan a T időtartam alatt lehetőleg minél kisebb legyen a kialakuló feszültség. Hát hogyan tudjuk ezt biztosítani? Tegyük fel, tehát ugye zavarjelek, és akkor tételezzük fel, hogy periódikus zavar van rajta, és ezen belül is, ha már periódikus és úgyis lineáris, akkor vizsgáljuk meg, hogy egyetlen szinuszos jelre mi történik. Egyetlen szinuszos jelre vonatkozóan viszont azt mondhatjuk, hogy ha most integrálni kell, és itt a t, és itt az uzt, akkor ez itt a nullától a t-ig, tehát ez a t az integrálási idő, tekintettel arra, hogy egy teljes periódust integráltunk, és annak az integrálja nulla, ugye egyszerű középértéke a színusz jelnek nulla, ez fázishelyzettől független, csak így tudom könnyen lerajzolni, ezért amennyiben a zavarjelnek a periódusa megegyezik az integrálási idővel, akkor ez nem okoz hibát. Ugye, hát ez akkor világos. De tovább lehet menni, hogyha van egy másik zavarjelem, ahol egész számú periódus fér el ebben az időtartamban, és akkor próbáltam csalni, hogy ez így van. Ez nem sikerült, mert ez itt pont fél periódus. Akkor ezt nem sikerül elnyomnia, ez erre egy példa. Ugye itt van 1, 2, 3, 4 periódus, és ezt a fél periódust, ez zavarként jelentkezik. De hogyha egész számú periódus lenne, akkor el tudná nyomni, és azt mondanánk, hogy, vagy azt mondhatnánk, hogy ha a periódus ideje, tehát a T zavar, az olyan, hogy vagy mondjuk inkább fordítva írjuk, a tz-szer k, az megegyezik a t-vel, és k egész, akkor uz nem okoz hibát a mérésben. Ugye itt a sárga esetben okozott hibát, tehát adott esetben nézzük meg, hogy hogyan alakul ez mondjuk két olyan szituációban, amikor nem egyenlő, tehát írjuk azt, hogy tz-szer k az nem egyenlő t-vel, és vegyünk két szituációt, mondjuk legyen a narancssárga és a piros, és vegyünk két azonos amplitúdójú színuszjelet, mondjuk legyen az egyik színuszjelünk az ilyen, láthatóan itt valamennyi hiba van, itt a két területnek a különbsége az demonstratíve nem azonos. Majd ezek után vegyünk egy hasonló amplitúdójú színuszt, de legyen jóval kisebb, itt sajnos ezt rossz helyre rajzoltam, úgyhogy inkább ez. Ugye láthatóan itt kiejtik egymást szépen egész számú periódus után a komponensek, és csak ez a picike van. Tehát intuitíve mondhatjuk azt, hogy ha nagyobb frekvenciás zavarjelünk van, azonos amplitúdó mellett kisebb az a zavarfeszültség, ami az U értékében megjelenik, következésképpen kevesebb problémát okoz. De ahhoz, hogy megvizsgáljuk, hogy ez precízebben hogy van, és valamilyen összefüggést tudjunk adni a zavarjel frekvenciája és az általa okozott hiba között, egynél egy picit precízebben kell eljárni, és akkor most jöhet a konvolúció, amit annyira szeretünk. Mert azt csináljuk, hogy megpróbáljuk tekinteni ezt a szerencsétlen AD átalakított, mint egy lineáris rendszert. Mit tudunk róla? Amíg ő a bemenettel kapcsolatban van, ugye mi a bemenet és mi a kimenet? A bemenet az UX, a kimenet az U. E kettő között van a doboz, és azt, hogy a frekvencia tartományban mit tud csinálni, azt az ő frekvencia karakterisztikájával, vagy átviteli karakterisztikájával tudjuk megmondani. Az átviteli karakterisztikáját pedig úgy tudjuk megállapítani, hogy megnézzük, hogy mi az ő impulzus válasza, és azt Fourier transformáljuk. Ez ugye egy standard technika, ezt ismerjük. Hogyan tudjuk kitalálni az ő impulzus válaszát? Úgyhogy megnézzük, hogy hogyan reagál ez a szerencsétlen rendszer a bejövőjelre, és abból visszafejtjük, hogy mivel kellett konvolválni a bejövőjelet, hogy megkapjuk azt a választ, amit kaptunk, igaz? Na hát... Ez annyira nem bonyolult, hogy nagyon bonyolult eljárásokat, vagy szisztematikus eljárásokat próbáljunk ki. Azt mondjuk, hogy a bemenetre egy egységugrást adunk, tulajdonképpen ezt lehet mondani, hiszen rákapcsoljuk egy adott időpillanatban az UX-et. Tehát akkor itt van a dobozunk, a lineáris időinvariánsnak feltételezett rendszerünk, itt az UX, itt az U. Ugye? Ebből indulunk ki. És azt mondjuk, hogy ha itt megjelent egy egységugrás, akkor itt megjelenik egy ilyen lineárisan növekedő valami. Hogy ennek T-nél vége van, az most minket ne érdekeljen, akkor kikapcsoljuk a dolgot. Hát egyszer mindenki van kapcsolva, tehát ezzel nincs probléma. Mi a kettő között a rendszer, amivel, hogyha konvolváljuk, akkor ezt kapjuk? Hát a rendszerünk az valójában egy olyan, és akkor itt egy picit csalni fogok, és a jelölések kedvéért én akkor ki fogom találni, mert ezeket a papírokat nem hoztam el. Azt mondom, hogy itt egy T időtartamra történik, és ezt én H vesző T-nek fogom nevezni, mint impulzus választ, és mindjárt meg is mondom, hogy vagy ki fogjátok találni, hogy miért H vesző T-nek nevezem. Ez nem deriválás, ez csak egy jelölés, hogy vesszős. Tehát egy olyan impulzus válasz, amely T időtartam hosszúságú, és éppen erre az időre egy téglalap. És hogyha ezt konvolváljuk a bemenő jelünkkel, ami egy egységugrás, akkor egy lineárisan növekedő függvényt kapunk. Na most, akkor ezek után nyilván az a kérdés, hogy a H vesző F hogyan alakul. Azt mondom, hogy engem nem érdekel a H vesző F, engem a H vesző F abszolút érték érdekel, hiszen arra vagyok kíváncsi, hogy mekkora hibát okoz abszolút értelemben ez az átvitel. És azt tudom, hogy ez a bizonyos, és ezért jelöltem az elején H vesző F, hogy a később elhagyhassam a H-t. A H vesző F az egy abszolút érték, az egyenlő lesz HF abszolút értékkel, ahol, hol ez melyik? Ez a bizonyos HT, ez az a szimmetrikus négyszög ablak lesz, összességében T hosszúságú, de mínusz T féltől T félig tart. Láthatóan a kettő között a frekvencia tartományban egy iad, most hogyha ehhez nézzük, akkor iad plusz J omega T feles moduláció tartozik tulajdonképpen, egy szorzás, de ennek az abszolút értéke egységnyi, ezért ez a kettő egymással megegyezik, és akkor tulajdonképpen a HF az úgy számítható ki, mint a Fourier transformáltja ennek a bizonyos HT időfüggvénynek. És akkor bizony az derül ki, hogy ugye ez az átvitel, ez nem lesz más, ilyet feltetek jelek és rendszerekből számoltatok már, hiszen akkor integrál mínusz végtelentől végtelenig HT-szer iad mínusz j omega t dt-t kell számítani, itt akkor omega lesz a változó, de ugye az omega egyenlő 2πf helyettesítés az nyilvánvaló, és akkor ez abba megy át, hogy nekünk valamit kell csinálni, mit kell csinálni, integrál mínusz t féltől t félig, az egyet integráljuk, és i ad mínusz j omega t dt, ebből pedig egy bizonyos ilyen sinusz x per x-es karakterisztika lesz, ami lesz ebből, ez a bizonyos, hát írjuk így, hogy szinc, ez volt ez a kifejezés? Kitalálkozott vele? Nagyszerű. És akkor szinc x, de azért az x-et azért célszerű bevezetni ebben az összefüggésben. Majd akkor leírom. Itt a hasában P-szer F-szer T lesz, amit úgy lehet tovább, vagy úgy lehet feloldani, tulajdonképpen fordítva lenne az érdekes, de tényleg azt feltételeztem, hogy már a megoldás az ismert. Ez a színusz P-szer F-szer T per P-szer F-szer T jellegű átviteli karakterisztikánk lesz. Ami, hogyha a frekvencia tartományban ábrázoljuk, ez itt a frekvencia, és ez itt a H vagy H vesző F abszolút értéke, akkor egy ilyen görbét kapunk, és itt 1 per t-nél, 2 per t-nél, 3 per t-nél, és így tovább nulla helyei vannak. Itt pedig az átvitelünk egységnyi. Ennek a görbének, tehát a kiértékelés azt jelenti, hogy ugye f egyenlő nullában határértékben ugye egységnyi lesz az átvitel, ez felel meg annak, hogy a dc-t azt egy az egybe átviszi, és ugye ez itt az egyszeres, tehát amikor a zavarjel frekvenciával megegyezik az integrálási idővel, itt a kétszerese, háromszorosa, és így tovább. Látszik, hogy ennek a környékén piciny eltéréseink vannak, de ez rohamosan nő, és mondjuk két frekvencia között elég jelentős átvitel lehet, viszont az 1 per x-es jelleg, mert ugye a színusz az korlátos, a p-szer f-szer t viszont nem korlátos ilyen értelemben, tehát akkor ez az 1 per x-es jelleg, ez jellemző lesz rá, tehát nagy frekvenciás zavarokra vonatkozóan, és akkor ez az, amit ott a piros színusz jellel próbáltam érzékeltetni, elég jelentős elnyomást lehet produkálni, még a legrosszabb esetben is, tehát például mondjuk két frekvencia között. Ki az, aki ezt érti? Jó, kérdése, megjegyzése valakinek? Parancsolj! Hát ez az ugrás válasz, ez igen, de ebből kitaláltuk, hogy mi az impulzus válasz, vagy súlyfüggvény. Hát, hogy nem tudom, milyen kifejezést használ. Súlyfüggvény szerepelt még? Alapvetően én úgy gondolom, hogy folytonosban inkább súlyfüggvény, diszkrétben inkább impulzus válasz, de használják az impulse response-ot izére is, folytonosra is. Ez most nem annyira izgalmas. No. Mit lehet ezzel kapcsolatban elmondani? Megint most ott vagyunk tulajdonképpen majdnem alatta, kicsit sréjen alatta. Ott volt az a piros eset, amikor R-vessző meg C-vessző van. Meg pirossal jelöltük azt is, hogy egy picit nem teljesülnek azok a paraméterek, az R, a C meg a TCLK, amiről azt feltételeztük, hogy legyen rövididejű stabilitásuk meg, és akkor aztán minden jó. Hát azért ennyire nem szép a dolog, ugyanis... Mi történik akkor, hogyha mondjuk a TCLK az nem jó, mert kvarcot rosszul reszelték meg, vagy annyira megöregedett már, vagy nem tudom micsoda, és néhány százalékkal eltér. Az azt jelenti, hogy rosszul fogja lemérni az integrálási időt, és lesz nekünk mondjuk egy picit kisebb ténk, de egy picit nagyobb ténk, akkor ezek szerint kisebb frekvencián fog levágni. És lesz egy ilyen másik szintünk. Tehát, hogyha van egy zavarjelünk, amelyik viszont kitartóan itt jelentkezik, és itt bögdösi a színuszunkat, meg a felharmonikusa itt bögdösik, ahol a fehér van, akkor valójában már ezen a frekvencián egy ilyen átvitelt produkál, tehát valami picit át fogja vinni. Ráadásul itt a meredekség az elég jelentős, közelebbről megvizsgálva egyébként egységnyi meredekségről van szó, egyszer ez is egy házi feladat volt, ami hasonlót majd biztos kiadok, de továbbra is persze csökkenő lesz a tendencia, csak nem lesz teljesen nulla az átvitel. Tehát már a zavarjel elnyomásba beleszólhat az, hogy mekkora az órajelnek a hibája. Milyen szempontból vigyázni kell. Na itt a következő, ami tovább bonyolítja a helyzetünket, és most már tényleg az inyenceknek való információ, hogy ezek szerint, hogyha a jelnek a frekvenciája, a zavarjelnek a frekvenciája fele akkora, mint amekkorának a kiszűrésére készült ez az egész rendszer. Ugye egy jellegzetes példa, most hangzik el ebben a fél évben először, de még sokszor el fog hangzani. Ugye tételezzük fel, hogy 50 Hz-es zavarjelet akarunk kiküszöbölni. Miért? Mert az 50 Hz az mindenütt jelen van, szinte kiküszöbölhetetlen a mi világunkban, és undorító módon mindenféle mérést meghamisít. Akkor célszerű az integrálási időt ennek a reciprokára, tehát 20 millisekundumra választani. Ugye, hogyha vannak felharmonikusai az 50 Hz-ek, akkor azoknak a periódus idejei fele akkora, harmad akkora, és így tovább, az ki fogja szűrni, ahogyan ezt itt ez az ábra is mutatja, tehát ha 50 Hz-re választom, akkor minden rendben van. De mi van akkor, hogyha 25 Hz-es zavarom van? Azt állítja ez a görbe, hogy akkor valamilyen, hát a sinusz x per x kiértékelése során néhány decibellel lejjebb, de azért elég jól átengedi az 50, a 25 Hz-et is. Na de akkor erre jön egy mezei méréstechnikus, és a mezei méréstechnikus azt mondja, hogy rajzol egy olyan ábrát, ami ott van, és azt mondja, hogy igen, itt a T, és akkor most mi is van? Az van, hogy a periódus ideje a jelennek kétszer akkora, mint az integrálási idő, Tehát egy fél periódust rajzoljunk bele egy színuszból. Én büszkén felrajzolok egy ilyet. Látszik, nem nulla a hiba. Erre ő jön, és azt mondja, hogy hát mert ez egy fél színusz. Rajzoljunk egy fél koszinuszt. És akkor diadalmasan azt mondja, hogy most mit akarok én itt az hülye konvolúcióval, meg színc, meg integrálni is kellett hozzá. Itt van lámlám, ő megcáfolta azt, amit én csináltam. Valóban, ugye a fehér az ki van küszöbölve, a piros nincs. Ugyanúgy mind a kettő egy 0,5 per T frekvenciájú zavarjel, egyiket kiküszöböltük, másikat nem, az amplitúdot igyekeztem ugyanakkorára rajzolni. Miről van szó? Arról van szó, hogy voltak éppen, és ez a könyvünkben sincsen leírva, az a levezetés, amit itt alkalmaztunk, valójában a legrosszabb esetet tekinti, és annak, hogy végül is konkrétan attól függő, hogy milyen fázisban indítottuk el a mérést, van egy varianciája, amely variancia attól függ egyébként, hogy milyen frekvencia. Ez nem csak itt jelentkezik a félnél, hanem tetszőleges olyan frekvencián, amely nem esik egybe a nullával, vagy a periódus, a integrális idő reciprokának egész számú többszörösével. Minden esetben jelentkezik, ahogyan növelem a frekvenciát, ez a variancia egyre kisebb, de megvan, teljesen nulla nem tud lenni, de akár ebben az esetben, ugye itt láttuk egy példát arra is, hogy nulla. És mit húz ez alá, hogy igenis szerepe van annak az analízisnek, amiről őszintén szóval nem emlékszem, hogy gyakorlaton beszéltem, vagy itt előadáson is megemlítettem, hogy van olyan, hogy véletlen fázisú színuszjel. Beszéltem erről már adáson? Ki hallott erről? Véletlen fázisú színusz. Nem? Nagyon fontos, bár itt a méréstechnikából nem nagyon fogok rá támaszkodni, mert inkább jelanalízisben jön elő, hogy mitől véletlen egy színuszjel? Vagy miért lehet azt mondani, hogy kezdjük ezzel a példát, ugye van az, hogy egyenletes eloszlású zaj. Ezt mindenki el tudja képzelni, van egy véletlen szám generátor, ez is általában valamilyen program, akár MATLAB, akár bármilyen egyéb, az egyenletes eloszlású számokat generál, mondjuk mínusz 1 és 1 között, vagy 0 és 1 között, és így tovább. És az, hogy zaj, meg hogy egyenletes eloszlás, ezt mindenki jól el tudja képzelni. És azt mondom, hogy a háromszög jelnek is egyenletes eloszlása van. Az is egyenletes eloszlású. Miért? Statisztikát csinálunk belőle, hogy mennyi ideig tartózkodik egy adott szinttartományban, akkor azt lehet tapasztalni, hogy mindegyik szinttartományban ugyanannyi ideig tartózkodik a háromszög jelünk. Tehát az eloszlása egyenletes ebben az amplitúdó tartományban. Na jó, de eloszlásról sztoasztikus jelek esetén beszélünk. Mitől sztoasztikus egy háromszög jel? Lerajzolom, ott van. Attól sztoasztikus, hogy nem tudom a kezdő fázisát, és minden periodikus jelen, és akkor innen most tudjuk ezt az eszenciáját vonni, akkor ezek szerint minden színusz jelnél, attól lesz maga a jel sztoasztikus, hogy a kezdő fázisa ismeretlen. Van egy generátor, teljesen mindegy, hogy fizikailag létezik az a generátor, vagy pedig csak elképzeljük az adott jel mögé, amit valamikor valaki elindított, tőlem, a megfigyelőtől függetlenül. És amikor én elkezdem lerajzolni, amikor én önkényesen kijelölöm az origót, a T egyenlő nulla pontot, ugye, akkor, hogy ő milyen fázisban van, az az én választásomtól függetlenül adódik, véletlen lehet, a 0-2 pi tartományban, alapértelmezésben a 0-2 pi tartományban tetszőleges lehet. És ilyen értelemben az, hogy én egy jelet, ugye itt a Fourier sornál beszéltük a színuszos jelről, ugye ott mondtam azt, hogy színusz vagy koszínusz az lényegében mindegy, mert attól függ, hova teszem az origót, de esetre tőlem függetlenül ő kiadódik, és számomra ez a fázis, ez egy sztoasztikus dolog, és az, hogy én mit mérek meg, az bizonyos értelemben sztoasztikus. Ez időként nem sztoasztikus, például, hogyha teljes időt, T időtartamra mérek, mármint a zavar, itt ebben az esetben zavarjel, vagy általában magának a jelnek az időtartamára, periódusára, vagy annak egész számú többszörösére mérek, akkor determinisztikus lesz, de hogyha ennek egy darabkáját nézem meg, akkor az bizony sztoasztikus lesz. És innentől kezdve lesz ez véletlen fázis, és ezért lesz bizonyos értelemben véletlen az eredményünk. Ezért mondtam azt, hogy ez egy állatorvosi ló, de mindent meg lehet vele tanulni. De azt mondom, hogy itt a törzsanyagunk, amit mindenképp tudni kell, az nagyjából idáig tart, hogy milyen hibára számíthatunk legrosszabb esetben egy dual-slope AD átalakítónál, ha zavarjelek jelentkeznek. Egyetlen színusz jelre vonatkozóan ezt a színces karakterisztikát kell figyelembe venni. No, hát akkor azt hiszem, hogy most járt le az időm, és akkor vagy jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen!